Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük a hallgatókat, és ismét köszöntjük a stúdióban dr. Téglás Pétert.
Szervusz, jó napot kívánok!
Ahogy megszokhatták, kiválóbbnál kiválóbb könyvek és filmek ajánlataival szolgálsz a hallgatóknak. Ma mi lesz az aktuális programunk?
Most az Anna és a király című film, illetőleg az a könyv, amely alapján készült a film. Hozzáteszem, hogy a film és a könyv köszönő viszonyban sincs egymással.
Az elmúlt hetekben ajánlottál olyan filmet, ahol rendkívüli harmóniában volt könyv és film, itt viszont nem, ami azt jelenti, hogy valamelyik nem jó?
Én úgy gondolom, hogy mind a kettő a maga nemében nagyon jó, mert az Anna és a király című film, ami hát a korábban ajánlott filmekhez hasonlóan díjözönben részesült, és hát ugye csodálatos színészek alakítják a fontos szerepeket. Kicsit idealizált képet ad a korabeli Sziámról, ugye a mai Tájföldről. Aztán Malajziában forgatták egyébként a filmet, de hát ugye az ottani éghajlat, az ottani növényzet, az ottani társadalom annyira színes, annyira eleven, hogy tulajdonképpen nincsenek is nehéz helyzetben, valóban csak a létezőt kell bemutatni, és itt valóban a film is erre vállalkozott. Na most, hogy röviden összefoglaljam, miről van szó, egy angol özvegy, aki tragikus körülmények között veszíti el, ez egyébként a nagyon szeretett férjét, hátra marad egy fiú, nem igazán tud megkapaszkodni a viktoriánus Angliába, és egy erős akaratú asszonyról van szó, aki egyszer felfedezi, hogy a Szijám királya a gyermekek oktatására nevelőt keres. Erre ez az asszony, aki hát ugye a brit gyarmatbirodalomban él, vállalkozik, meglehetősen hosszú és nehéz utazás után egy indiai szolgával megjelenik Szijámban.
Egy kicsit a Távol Afrikától film jutott nekem eszembe, ahol szintén egy angliai, úgymond viktoriánus társadalomból valaki ebbe a színes világba kerül.
Valóban a két film között sok hasonlóság van. Ami a politikai tartalmat illeti, és ez a filmben és a könyvben egyaránt megmutatkozik, hogy egy olyan társadalomról van szó, és egy olyan uralkodóról van szó a korabeli Szijámban, amely érzékeli a hihetetlen agresszíven nyomuló európai gyarmatosító hatalmakat, érzi a saját elmaradottságát és azt, hogy erőtlen azokkal az eszközökkel szembe, amit ezek a gyarmati birodalmak képesek fegyverben, anyagiakban és a többiben, műveltségben fölmutatni, és komoly és erőteljes lépéseket tesz a modernizáció irány. Mongutnak hívják, hogyha jól emlékszem, a szijámi uralkodót, aki Anna Lyonels, ez egy létező személy természetesen, megjelenéséig már ő tud angolul. De annak ellenére, hogy a király fontosnak tartja a nevelőnő érkezését, a korabeli szokásoknak megfelelően ugye félvárról veszi az ő személyét, napokon keresztül nem fogadja. A korabeli társadalmi konstellációban nem tudják beilleszteni ezt a hölgyet, tehát annyira nem tudják beilleszteni, hogy annyira nem felel meg a női szerepfelfogásnak, hogy uramnak szólítják. És hát ez az óriási kommunikációs zavar okoz, hogy ő is kérdezi, tehát miért mondják önnek azt, hogy uram, hát, és akkor elmagyarázza egyébként a megint csak létező, körülbelül miniszterelnöki funkciót betöltő tisztségviselő, hogy hát itt, ha valaki megjelenik a király előtt, és ott ilyen dolgokról nyilatkozik, hát az csak férfi lehet, és egy férfi csak uramnak lehet szólítani.
Anna és a király filmről és könyvről beszélgettünk dr. Téglás Péterrel. Maradjanak velünk, hamarosan visszatérünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai film- és könyvajánló rovatunkat dr. Téglás Péterrel. Ismét szó szerint vetted a kérésünket, mert könyvet és filmet is ajánlasz, méghozzá Anna és a király című filmet és könyvet. Mikor játszódik maga a történet, amiről eddig meséltél?
A történet természetesen a 19. század második felében játszódik, abban az időszakban, amikor ugye nagyon erőteljes az európai gyarmattartó birodalmaknak a nyomulása, elsősorban a franciáknak és angoloknak, de természetesen megjelennek a németek, és nem sokkal később a japánok, illetőleg az oroszok is, és a felvilágosultan gondolkodó, az eseményeket megfelelően értékelni tudó dél-kelet-ázsiai országok föl fogják, hogy ha nem lépnek a modernizáció útjára, akkor természetesen ezek a gyarmattartó birodalmak, ezek bedarálják őket, mint ahogy ez egyébként számos országnál be is következett. Szeretném elmondani, hogy egy Margaret Landon nevezetű író az Anna és a király című könyvet megírta, és a könyvnek az alapját a főszereplő Anna Lyonelsnek a naplója, tehát mert végig naplót vezetett szijámi tartózkodása idején, tehát a könyv megírásának alapja ugye ez a napló, ebből hozta össze a cselekményt, és ahogy az elején elmondtam, hogy hát maga a film, illetőleg a könyv köszönő viszonyban sem áll egymással. A film egy gyönyörűen fényképezett, csodálatos tájakat bemutató, és hát meglehetősen szimplifikált szereppel feltűnő királyról, illetőleg hát ugye nevelőnőről van szó, akik hát ugye azért nagyon megértik egymást, és hát a végén egyfajta szerelem is szövődik közöttük. Na de hát ebbe a valóságban erről aztán természetesen szó nem volt.
A film mikor készült, és milyen díjakra jelölték? Mondtad, hogy díjözön várt rá.
Azt hiszem, hogy az Oscar kivételével talán minden is voltak díjak, amelyeket többször is elnyert. Az amerikai bemutató 1999-ben, a magyar bemutató pedig 2000-ben volt. Az érdekessége a filmnek, illetőleg a könyvnek az, hogy ez a mongut király valójában korán sem egy szerelmes típus, korán sem az, mint ahogy a film bemutatja, egy kifejezetten zsarnoki természetű, kiszámíthatatlan, sokszor az indulatai által elragadott igazi kényúr, aki persze óriási intelligenciával van megáldva, és ezt az általam már többször emlegetett politikai kényszerhelyzetet nagyon jól fölfogja, tehát, hogy modernizálódni kell. De ugye ezek a modernizálódási folyamatok, tehát ugye a francia küldöttség fogadása, vagy az angoloknak a fogadása, és azoknak vacsora rendezése, ez azért számára mindig nagyon-nagyon komoly kihívást jelent. Ezek a féle vacsorák, ezek a féle beszélgetések aztán meglehetősen éles szóváltásokba torkolnak, mert az európaiaktól a király nem kapja meg azt a hódolatot, amit ugye az alattvalóitól megszokott.
Ez most a könyv, ha jól értem, amiről beszélsz, hiszen a film az egy viszonylag leegyszerűsített része ennek az igazi történetnek.
Na most ezzel együtt a filmet nagyon ajánlom, mert azért a nézőknek bizonyára nagyon fog tetszeni, hisz egy olyan cselekmény bonyolítás van benne, amelyen a sokat emlegetett szerelmi szálon kívül, hát ugye mindenféle kalandok vannak, meg harcok vannak, meg gyilkosságok vannak. De a könyv is borzasztó érdekes, mert a valóságban is egy olyan cselekmény szál húzódik végig az egész történeten, amely sokszor hajmeresztő, tudnék, oda csábítja ezt a nevelőnőt, aki a gyermekével együtt megjelenik ott, és nagyon ad a véleményére a király, de amikor a szeszélye úgy kívánja, akkor kegyvesztetté válik a mi angol nevelőnőnk, akinek a fizikai biztonsága is veszélybe kerül, ráúszítja a katonáit, és hát ugye mindenféle csőcseléket, amikor aztán újra meggondolja magát, és újra keblére öleli a hölgyet, úgyhogy egyre nehezebbé, egyre elviselhetetlenebbé válik az élete.
Innen fogjuk folytatni. Ugye valódi szereplőkkel van dolgunk, tehát valódi szereplők által írott napló és könyv az alap. Egy kicsit erről foglak faggatni a következő részben.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai magazinunkban a beszélgetést dr. Téglás Péterrel. Anna és a király. Említetted az előző részben, hogy most alapvetően a könyvről beszélünk, hogy nagyon konfliktusos valójában ez a történet.
Rendkívül konfliktusos, és alapvetően a konfliktusokat nyilvánvalóan nem a nevelőnő, hanem a királynak a szeszélye okozza azzal együtt, hogy ez egy rendkívül erős személyiség a mi nevelőnőnk, aki azért olyan nagyon nem tud engedni az elveiből, tehát még akkor is kitart az álláspontja mellett, és akkor is próbál segíteni az igaztalanul üldözött táj főúr uraknak és hölgyeknek, amikor ő maga is veszélybe kerül ugye ez a segítség révén, de hát rendkívül találékony, és túléli ezeket a nagyon nehéz időszakokat, aminek aztán persze óriási nagy hozadéka lesz, mert amikor meghal a király, akkor a trónt átvevő, vagy a trónra ülő gyermek az az ő tanítványa volt. És ez a gyermek már abszolút európai szellemben nevelkedett, mentes az apjának a szeszélyeitől, a nevét meg se próbálom kimondani, meglehetősen hosszú neve van. Ő nevéhez fűződik Szijjánban a rabszolgaságnak a megszüntetése, és számos, nagyon komoly, Európára emlékeztető jogintézménynek a bevezetése. Azonban már az éghajlati megpróbáltatások miatt, a honvágy miatt is Anna Lyonels nem vállalkozik a további szolgálatra, a gyermekével együtt hazatér Nagy-Britániába. Egyébként a lánya, mert van egy lánya is, aki őt nem követte ide Szijjánba, időközben Kanadába megy férjhez, és ő Nagy-Britániából Kanadába a lányához költözik. Na most ennek ott van jelentősége, hogy közben az új király nagyon jó kapcsolatokat épít ki Nagy-Britániával, látogatást tesz a brit szigeteken, és Anna Lyonelst meghívják Kanadából, hogy látogasson el, és találkozik Nagy-Britániában az új királlyal, de arra semmiképpen nem hajlandó mindenféle kérés és könyörgés dacára, hogy visszatérjen Szijjánba.
Hát akkor tulajdonképpen a nehézségek és a valósághű ábrázolás után is azt mondhatjuk, hogy sikeres élettörténetről van szó, ha a nevelőnő életét nézzük.
Rendkívül sikeres élettörténetről van szó, és azon túlmenően, hogy tényleg egy rendkívül erős akaratú asszony, a nevelőnő, aki hát ilyen dologra vállalkozik, hogy egy teljesen ismeretlen világba elmegy és ott szolgál, azon túlmenően rendelkezik azzal a képességgel, hogy egy nagyon pontos és irodalmi értékű naplót vezetett, amelyből aztán ezt a nagyon remek könyvet sikerült megírni. Jókora nagy könyv, tehát aki vállalkozik az elolvasására, nagyon szórakoztató, tehát nem kell félni tőle, hogy valamiféle homokízű írományról van szó. Végére lehet jutni, izgalmas, tehát a valóság néha sokkal izgalmasabb, mint a kalandfilmek kitalált cselekmény sorozata.
Köszönjük a mai ajánlót, és várunk egy hét múlva szeretettel.
Köszönöm szépen.